Kulturpresszó, ahová szellemi gőzfürdőzni jár a szó.
Visszatér egy álmom, szárnyaim kitárom, könnyű szélben úgy lebegek. Égi dolgok hívnak, mind fülembe súgnak, éltél te már itt.
Kedves hallgatóink, a Kulturpresszóban, ha azt hallanánk, hogy a világ legnagyobb magyar színháza, a Budapesti Nemzeti Színház itt nekünk Marosvásárhelyen fog vendégszerepelni, akkor úgy nagyot néznénk. Ha még azt is hallanánk, hogy a Budapesti Nemzeti Színház a marosvásárhelyi kis létszámú magánszínházban, a Spektrumban lép föl, hát jó pofának találnánk ezt a hírt. Ha még ráadásul azt, hogy egy közös előadással jönnek egy koprodukcióval, egy válogatott meccs lesz tehát a Spektrum Színházban, akkor ezt neveznénk modern szóval ilyen fake newsnak, és hogyha még azt is hallanánk, hogy a Budapesti Nemzeti Színháznak a vezérigazgatója, a főszereplő színészek és a Spektrum színészek szabad idejükben eljönnek a közszolgálati rádióba, hogy a hallgatókhoz, az erdély magyar hallgatókhoz szóljanak, akkor nagyot mondással vádolnának meg bennünket, hiszen ennyire fontosak csak nem lehetünk.
Márpedig nekünk nem csak azt feltételes módban kell mondanunk, hogy büszkék lehetünk, vagy lehetnénk, hanem büszkék vagyunk arra, amikor azt érezzük, hogy mi is fontosak vagyunk, amikor azt érezzük, hogy hallgatóink is fontosak, hiszen a hír igaz, a Budapesti Nemzeti Színház, a Marosvásárhelyi Spektrum Színházzal közösen építette fel Sára asszony történetét, és hát az alkotók a Kulturpresszó asztalát és hallgatóit is megtisztelték. Itt köszönhetjük a Budapesti Nemzeti Színház igazgatóját, Vinyánszky Attilát, Söptei Andreát, Szarvas Józsefet, Tatai Sándort és Márton Emőke Katinkát.
Szóval nem lehet nem kihallani mindezekből a gesztust, hogy a Budapesti Nemzeti összeáll a Marosvásárhelyi Magán társulattal, a Spektrummal, eljönnek ide, mint hogy a rádióhoz is. A gesztus mögött mi van, miért fontos önöknek, hogy ilyen hidakat építsenek?
Hát kezdjem én. Nem gesztusként éljük meg, szerintem. Ez a Nemzeti Színház leglényegéhez tartozó valami. Évente 50-70 előadást játszunk az elszakított területeken. És minden nemű módon jelezzük azt, hogy összetartozunk. Tavaly a Nyeregben hoztuk létre a Csíksomlyói Passió előadást, ami szerintem színház történeti, kultúrtörténeti aktus volt, egy igazi demonstrációja megint csak az összetartozásunknak. És hát keressük az együttműködésnek mindenfajta formáját is, mert be is fogadunk előadásokat, tehát folyamatosan vendégül látjuk a külhoni területekről érkező színházakat, illetve Beregszázzal már sikerült közös produkcióra lépnünk, nyilván az én magam indítatásom Beregszászi voltomból adódóan, és hát kerestük a hidat, kerestük a kapcsolatot Erdély felé is, és hát jött ez a lehetőség Marosvásárhelye.
Hajnek tud lenni hozadék a nemzeti szemszögéből, akkor mi lenne? Tehát ez úgy hol mérhető, hol vehető az észre, hogy ez nincs hiába, ez jól működik, ennek valamilyen jó, gyümölcsöző hozadéka van.
Hát mindenféle szempontból hozadéka van, tehát a vendégjátékaink legalább annyit adnak nekünk például, mint amennyit mi tudunk adni. Én legalábbis ezt tudom elmondani az összesről, az összes kapcsán. Az, amit Csíksomlyón megértünk, az felejthetetlen, az semmihez sem hasonlítható, de a Vitézlélek turnéról is ugyanezt tudom elmondani. Rögtön első évben elindultunk vele Erdély felé is. Az, hogy együtt játszanak a marosvásárhelyi színészek és a nemzeti színészek, az meg egy ilyen természetes valamiként alakult első pillanattól kezdve. Pillanatok alatt nyelvet találtak egymás irányába a színészek. Egy nagyon tiszta, egy konfliktusmentes próbafolyamat végeredményeként jött létre ez a produkció. Ráadásul az alapanyag is olyan, ami kapcsán érdemes szövetkeznünk, egy metafora, egy gyönyörű valami arról, hogy mennyire lábra tudunk állni, ahányszor fölbedöngöltetünk, annyiszor egy ilyen képesség kialakul bennünk. Szóval hát nagyon-nagyon komoly hozadék van ennek számunkra, és megerősítést kapunk, ahányszor itt vagyunk, annyiszor.
Akár kockázatos is lehet egy ilyen vállalás, nem? Tehát, hogy ahhoz, hogy bevállalják azt, hogy határokon túli színházakkal, illetve azok alkotóival építenek fel egy előadást, azt is feltételezi, hogy ismerik ezeket a színházakat, ismerik ezeket az alkotókat, és bíznak bennük olyannyira, hogy együtt dolgozzanak.
Tehát a Spektrum Színháznak volt vendégjátéka már a Nemzeti Színházban, tehát nyilván tudtuk, hogy kivel koprodukálunk. Nagyon fontos, hogy hasonló dolgot gondolunk a világról, egy színház feladatáról, a Nemzeti Színház feladatáról, milyen úton módon kell azzal a közösséggel kommunikálni, amelyből létettünk, amelyért vagyunk. Kell egy eszmei alap, amely közös. Minden más szakmaiság meg azt hiszem adott mind a két oldal kapcsán.
Ahhoz szoktunk mi erdélyi magyarok, hogy nyugatról jön hozzánk a modernitás, ha ezt így nevezhetjük. Régebb Budapest volt számunkra a nyugat, amikor csak odáig utazhattunk ki, és ez még valahol él bennünk. És most megint azzal találjuk magunkat szembe, hogy Budapestről nem feltétlenül a jövő, nem tudom, századnak a modernitása jön, és modern színházi nyelve és színpadi technikája, hanem valami múltból beemelt történet, amelyben valószínűleg valami egyetemességet találnak, és akkor keressük a választ arra, hogy hol haladtak, hogy a Sárasszonyra találtak rá, hogy ezt találták fontosnak az ő egyetemes drámáját feldolgozni, bemutatni.
Meg a Tamási Vitéz Lélek című művét, mert a modernitás kapcsán aztán végképp nagyon messzire juthatunk el. Az elmúlt 30 év az európai színjátszásban az a német színház döbbenetes hatása mentén történt meg. Ezerszer, milliószor szembesítettek bennünket, gyarló voltunkkal, emberi kicsinségünkkel, eltűntek a hősök a színpadról, eltűntek a fölvállalt nagy érzelmek, a pátosz, mert azt próbálták sugallani, hogy mi képtelenek vagyunk ilyeneket megélni, mi gyarló kicsi emberek vagyunk. Ráadásul ehhez párosult egy nagyon hideg színházi formanyelv, amely ledózerolta az európai színjátszást. Én évtizedek óta harcolok ez ellen. Szerintem ez nekünk idegen. Hál' Istennek Európa is kezd ebből kiózanodni. Nyilván van egy folyamat, még itt-ott, még nyilván lesznek ilyen felfutó etápjai ennek a fajta színház csinálásnak. Számunkra ez a fajta lélekből fakadó, zenéből fakadó, gesztusból, magyar népi kultúránkból merítkező, állandóan benne meg-meg újulni képes gondolat kell, hogy vezérfonal legyen. Mai napig nincs Bartóknál avantgardabb és korszerűbb szerző, és ő nem, hogy nem fordult el ettől a kultúrától, hanem ezt építette a saját avantgard jövőbe mutató művészetébe. Én nem hiszem, hogy másút kéne keresgélnünk. Nagyon jó ez az irány szerintem, és azt látom, hogy van egy visszafordulás, van egy újra megmártózás ebbe a történetbe. Hitet ad, erőt ad, egészségesebb valamit ad, mint az, amiből most szabadulni próbálok.
Sára asszonyt Söptei Andrea alakítja. Milyen volt találkozni a szereppel, és mit tud ez a Sára asszony, amit nem tudom, egy régi görög asszony, vagy római asszony nem tudott, vagy egy mai modern kortárs figura nem tud, és Sára asszony sokkal hitelesebben elmond nekünk a világról, az életről, a lelkünkről, a vívódásainkról.
Különös, hogy miközben egy 1800-as évekbeli történetbe csöppenünk, és pár nagyon tragikus életét kísérjük figyelemmel, hogy közben az első pillanatban az volt számomra a legmegkapóbb ebben a szerepben, hogy mennyire modern. Tehát ha ma azt próbáljuk felfejteni, hogy egy nő milyen pasiót jár végig egy nő, most hozzuk be ezt a képet, akkor azt gondolom, hogy a Döbrente is arolta valami nagyon lényegit meg tudott fogni ebben a figurában. Tehát túl azon, hogy van egy sok gyermekét elveszítő asszony, aki megpróbál valahogy hitében maradni, és újabb gyermekeket vállalni, és így életben tartani a családjukat, de közben az az út, amit bejár, és azok a válaszok, vagy azok a kérdések, amiket feltesz, szerintem ettől nagyon modern a figura mégis, és ezen a ponton tudtam én valahogy nagyon erősen rákapcsolódni.
Ezt egy mai nő is, anya is föltenni azokat a kérdéseket úgy is, hogyha nem hívő, modern nőről van
szó? Ha nem veszít el 7 gyermeket, azt gondolom, hiszen azért ilyen mélységű tragédia nem ér mindannyiunkat. De vannak veszteségei, mindenkinek van valami vesztesége az életében egyszer csak. De az, hogy ebből a veszteséghelyzetből milyen kérdéseket tudok feltenni, és ezeknek a mentén meddig megyek el, és hogy találok vissza a hitemhez, azt gondolom ez valahogy ma a nők számára nagyon fontos probléma felvetés, és azt gondolom, hogy túlmutat egy 200 év előtti történeten. Számomra biztosan.
Azt mondják, hogy a fájdalom szüli a művészetekben is a legszebb gyöngyszemeket. Hát sokszoros fájdalmat kell, hogy megéljen Sára asszony ebben a történetben. Hogyan lehetett erre építeni? Egyáltalán hogyan lehetett megmutatni ennek az asszonynak a mélységeit, magasságait?
Igen, mindenki ezt kérdezi, hogy hogyan lehet ezt a szerepet, tehát hogy lehet egyáltalán megfogni, és hogy lehetett kibírni a próbát, és annyira különös, hogy nem ez volt a lényeg a próba folyamat alatt. Tehát az, hogy azt gondolom, hogy valaki egy gyermeket, vagy 7 gyermeket veszített, nyilván van különbség, de tehát a veszteség vagy a fájdalom érzetét az ember a sajátját fel tudja úgy nagyítani, hogy kiinduló pontként azt mondom, hogy ott tartunk, hogy már 7 gyereket elveszítettek. Tulajdonképpen, és innentől fogva, már nem is azt gondolom, hogy ebben a szerepben nem is az volt a fontos, és a visszajelzés a kollégáktól is ezt igazolta, hogy hála Isten elég mértéktartó volt maga a rendezés és a játék is. Tehát a nézőt nagyon, nagyon érzékenyen érinti ez a probléma, és ez a fájdalom mennyiség, tehát ennél többet nem is nagyon tudnak elviselni. Tehát nagyon hálásak voltak visszajelzésükben a kollégák azért, hogy milyen mértéktartóan és fegyelmezetten jártuk végig ezt az utat, mert különben nem is bírja ki a nézőt, tehát eltolja magától. Vagyis számomra is végig az volt a fontos, hogy hogyan keres valaki kiutat a sötétségből. Tehát hol van valami ajtó vagy kapaszkodó, amit meg lehet nyitni. És ebben az értelemben az már akkor a gondolkodás és a keresés sokkal fontosabb, és ezeknek a lépcsői. Tehát az csak egy kiinduló pont, hogy onnan indulunk, hogy 7 gyereket már elveszítettek. De ez tulajdonképpen már maga a próba folyamat alatt és az előadás alatt is egy idő után magunk mögött hagyjuk, és fontosabb a történetben, hogy hogyan lehet, milyen etapokon keresztül jutunk el a legvégére, amikor valahogy visszanyeri a hitét ez a házas pár, vagy ez az asszony.
Arra kérem az én jó Istenem, gyógyítsa még az én árva a szívemet. Gyógyítsa még az én árva a szívemet. Gyenge szívem nem sokára még repen.
Jött eszembe, hogy ma talán a pszichológus lehet ilyen ajtó, és az üveg, az alkohol. És én tudom, hogy ma azon, hogy elveszítjük a gyermeket, sokan arra gondolnak, hogy kirepültek a gyermekek, vagy kivándoroltak távolra dolgozni. Itt szó szerint eltemeti az anya a 7 gyermekét.
Bocsánat, mi volt a kérdés?
Tovább fűztem, egyrészt mélyíteni, drámásítani szerettem volna ezt az elvesztést, és megtudakolni, hogy mi neki az ajtó, a kapaszkodó, mert ma valaki összeesik, vagy pszichológushoz fordul, Sárasszonynak nem voltak ilyen lehetőségei, mi segítette őt ki?
Én ezt egy alapvetésnek tartom, hogy ez a nő azt mondja egy adott pillanatban férjének, hogy főleg az én hibám az, hogy ez történik velünk. Tehát nekem kell rá megtalálni a kérdést. Azt egy nagyon fontos dolognak tartom, egy nagyon fontos problémának, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy bármi rossz történik, azt mondják, hogy ez te miattad van, te miatt. És nem, tehát itt ebben a nőben van valami fordítottság. Azt mondja, hogy ez főleg az én bűnöm. És ha azt mondja az ember, hogy ez az én bűnöm, akkor elkezdi keresni magában azt az erőt, azt az energiát, azt a változást, ami ezt meg tudja fordítani. Mert azt gondolom, hogy a hitnek a legmélyén az van, hogy ha velem rossz történik, ha Isten ezt teszi velem, vagy az élet ezt teszi velem, ha rosszat ad hozzá képességet, tehetséget, gondolkodást, bármit, amivel ezt meg tudom fordítani. Mert ez egyszerre van bennünk. A változásra való képesség is, és a tehetetlenség is, amivel mondjuk a mélyére zuhanunk egy bajnak. De ez mind bennünk van. És ez a nőnek a gondolkodásában van szerintem ez a különlegesség, hogy innen akar megfordítani, hogyha ez az én hibám, az én bűnöm, akkor magamban benn van a megváltás kulcsa is, a jó kulcsa is, a változtatás képessége, az erő, az energia. És ezt keresi meg, addig megy, amíg ezt meg nem találja. És ebben partnere a férje, aki eltávolodnak egymástól, de nem lép ki ebből a házasságból. Lehetősége lenne rá, ugye a Erzsike, az a kísértő nő itt ebben a történetben, de az egymás iránti elkötelezettségük valahogy megmenti ezt, és így tud ez a nő végig menni ezen az úton. Ezt tartom fontosnak.
És ma miért tudnának azonosulni a mai anyák, nők Sára asszonnyal, hiszen ma nem gondolják azt, hogy a bűn miatt vett el a sors, vagy az Isten büntette meg őket. Tehát miért érezzük úgy, hogy ez egy modern Sára asszony, és tudunk vele azonosulni?
Tehát ezt tartom ebben a nőben modernnek, hogyha ma az, hogy tudom, hogy amikor a fiam elköltözött tőlünk egyetemre ment, hogy előtte fél évvel az apjával mi milyen állapotban voltunk, ez kicsiben ugyanaz a téboly, mint ami ebben a darabban is meg, tehát vannak rá jelenetek vagy hangok. De az ember, ha azt mondja, hogy ez az életrendje, a gyerekek kirepülnek, akkor nekem magamnak kell valamit kezdeni ezzel a sötétséggel, ezzel a tehetetlenséggel, ezzel a sok fájdalommal, ami most van. Hogy az ember saját maga felelős a saját maga sötétségért, és csak ő is, és nem más tud tenni. Tehát ha ezt az emberek föl tudják fedezni, és egyre többet visszavállalnak magukra ebből, mert az élet ma is nehéz, ma is vannak veszteségek és konfliktusok. Tehát ha ebből minél többet magunkra veszünk, annál inkább meg tudja az ember tapasztalni, hogy micsoda erők, életkedvek lappanganak bennünk, ami mind-mind segít. Tehát ezt tartom benne modernnek, hogy nem kell ahhoz gyerekeket elveszíteni, hogy az ember mélyre zuhanjon, de ugyanúgy magára tudja visszafordítani az ember a kérdéseivel és a keresésével, és akkor megtalálja magában az erőt a feloldozáshoz.
Asszony kálváriáját legalább ilyen intenzitással éli meg a férje, ugye, Szarvas József is, aki Györgyöt alakítja. Milyen kérdések merültek fel? Mi volt az, amire építeni lehetett Sára asszony férjeként?
Hát a színház, vagy bennem legalábbis a jó színház, az csak kérdést tesz föl. Semmire nincs végleges válasz. Én azt gondolom, hogy ebben a történetben az a legszerethetőbb, ami kettőnk történetében, hogy két ember egyszer úgy döntött, hogy egymásba kapaszkodik, és ez a kötés, ez a kötődés, ez soha meg nem szűnik. Ez a legfontosabb. Tehát azért amiben a szerző azt mondja, amit ebbe beleírt, ez olyan valami olyan végzetes és mélységes kutatása az együvé tartozás élményének. Szóval, hogy az ember kimond egy igent, egy nagy igent egy másik embernek, és akkor annak a méltóságát igyekszik megtartani, pláne megpecsételni. És aztán jönnek a tragédiák és drámák, és ezek a drámák, a tragédiák nem tudják ezt a két embert egymás mellől kizökkenteni. Ott egy nagyon nagy mély közös hit kérdése van, és egy közös hát morál, vagy nem is tudom, a férfi és a nő összetartozásnak a legmélyebbét kutatja az előadás. És nekem ez nagyon tetszik.
De akkor nagyon szembe megy a mával, mert ma az a trend, ugye, hogyha már leéltük egymást, elhasználtuk egymást, akkor váltunk egyet, hogy mindenkinek jobb legyen. József alakja, apaisága, férjesége miben tud mainak tűnni? Józseftől kérdem, de tulajdonképpen a György válaszára vagyok kíváncsi.
Hát igen, szóval enélkül nincs természet, enélkül nincs élet, nincs normalitás, hogy ennek a férfi és a nő összetartozásának élménye nélkül semmi nincs. És valóban ugye kérdésként fölmerül nap mint nap, hogy korunk miről szól, korunk szól-e arról, és visszaigazolja ezt számunkra, és minduntal abba ütközünk bele, hogy ennek nincs igazi mélye és igazi jelentősége, pedig én szerintem csak ennek van. A normalitás ebben létezik, a férfiban és a nőben, aztán persze a gyermekben, a barátságban, a kultúrában. Megjegyzem, hogy ez az előadás, ez a mű, ez érinti a kultúránk mélyét, a népi kultúra ügyét is, és nekem az meggyőződésem, hogy ma ebben a zűrös, kaotikus kultúra nélküli világban kultúra, népi kultúra nélkül az értelmezhetetlen. És akkor ez olyan szépen visszaköt ez az előadás minket ebbe a gondolatba és ebbe az értékrendbe is, úgyhogy a világ legtermészetesebb módján lehet vele találkozni és ütközni. Úgyhogy azt megélni egy ilyen kis színházban, hiszen mi is otthon is kis színházban játszok, kis teremben, a Kasszás Attila teremben, hogy képes egy gondolat, egy mély gondolat, egy érzemény, az érzelem, a fájdalom is a közönségből közösséget teremteni. Tehát mi ezt úgy éljük meg ezt az előadásunkat, hogy közösségben vagyunk, olyan szép, hatalmas, mély csöndek vannak, és finom halk szipogások közben, hogy ez tehát olyan szép, én azt gondolom, hogy játszónak és nézőnek is közös élmény, és ebben úgy megfürödni, meg ebben úgy belenézni ebben az egész, ennek a emberi mélyébe, és azt kell mondanom, hogy ez engem személy szerint is megérintett. Egyrészt, amikor találkoztam vele, másrészt pedig Attila utalt az előbb a katarzis élményére, hogy az mennyire, hogy milyen nagy szükségünk van, de mindannyiunknak a katarzisra, és ettől, mintha rettegnének, ettől, mintha tiltanának bennünket, hogy a katarzis, mint egy, hát egy nagy összetartó energia, hogy más sem mondjak, egy identitást képző pillanat, amikor egy valamiről ugyanazt érezzük, ugyanazt gondoljuk, vagy majdnem ugyanazt gondoljuk, és majdnem ugyanazt érezzük.
Felismerése ennek. Igen. És György, aki ugyanúgy szenved a gyermektelenségben, mint a felesége Sára asszony, és a tehetetlenségben ugye gondolom segíteni akarja az ő feleségét, milyen erőt tud meríteni mondjuk a népi kultúrából, vagy miből tud erőt meríteni?
Csak abból. Csak abból fogalmaz. Csak a múltjából fogalmaz, a hitéből fogalmaz, a munkából fogalmaz, a felelősségből fogalmaz, a szeretetből fogalmaz, az energiából, az erőből, a férfiből és a nőből fogalmaz. Tehát nincsenek ilyen értelemben modern gesztusai, mint ahogy én azt gondolom, hogy az, hogy ez a férfi és a nő, ez nem egy modern ügy, hanem ez az a maga természetes létezés. Tehát és hozzá kell tennem, hogy ilyen típusú színdarabbal, mint amelyel most találkoztunk, én már nagyon régen nem találkoztam, hogy egyszerre valaki megkérdezte azt tőlem, hogy hát az, hogy ilyen jelmezben vagyunk, hogy ez nem viszi el nagyon messze. Hát mondom, mi a baj azzal, hogy valami abban a korban játszódik, és mi a baj azzal, hogy abban a jelmezben én meg tudok szólalni úgy, hogy mai ízzel, mai gondolattal, mai fájdalommal, vagy élménnyel, ami egyáltalán szerintem egyáltalán nem különbözhet és különbözik egy 100, 200, 300, 500 évvel ezelőtti érzeménytől. Ugyanabban a tartományban vagyunk, ma is ez meggyőződésem.
Sára asszony íróját, Döbrente és Aroltát köszöntöm, és kérdem, hogy ebben a mai nagyon pörgős, a hétköznapok és a közélet által nagyon megterhelt életünkben hogy jutott eszébe, miről és miként épp egy olyan anya, aki 7 gyerekét veszítette már el, és vele együtt az Istenbe vetett hitét, és készül a 8. gyerek megszülésére és elvesztésére is.
Hogy hogyan? Igazából az, hogy az ember hogyan talál rá egy történetre, ami megérinti, ahhoz hasonlítható, amikor az ember szánt, és szánt egy szántóvető, itt most az én esetemben, hogy ír, és akkor ahogy megtelnek a sorokkal az oldalak, akkor utána visszamegy erre a szántóföldre, és körülnéz, hogy mire is jutott, és akkor jó esetben megtalálja a kincset a szántóföldben. Tehát sokat kell dolgozni, és nekem ez a módszerem, aztán, hogy ki hogyan dolgozik, azt nem tudom, ami foglalkoztat, arról írok, és akkor valahogy aztán egyszer csak úgy érzem, hogy ez egy ilyen kegyelmi állapot, hogy jön egy olyan téma, egy olyan történet összeáll, amit úgy érzem, hogy kénytelen vagyok megírni, és valahogy ez az ötlet is úgy érzem, hogy valahogy a felülről érkezett hozzám, és én nyilván igyekeztem minél lelkiismeretesebben, elmélyültebben ezt tökéletesíteni, és elmesélni ezt a történetet Sára asszonyról.
Akkor kérdezem úgy, hogy mi foglalkoztatta, hogy ez az anya, Sára asszony jutott éppenséggel eszébe?
Hát talán úgy tűnik, hogy egy picit távolról kezdem a válaszadást. Úgy gondolom, hogy mindannyian küzdünk azzal, hogy szeretnénk teljes életet élni, szeretnénk gyümölcsöző életet élni, ki milyen formában, de szeretné a legtöbbet kihozni az életéből, és az ószövetségi ige mozgatott engem, amikor Isten rábízza az emberre a teremtett világot, hogy azt őrizze, és hogy azt művelje. És úgy érzem, hogy ez valahol a szívünkben van írva, hogy művelnünk kell, amit kaptunk, most akár saját magunkat, a képességeinket, a tehetségünket, és úgy egyáltalán az életünkből a legtöbbet kihozni, mint egy földművelő, de még ha jók is a körülmények, akkor is ez egy nehéz feladat, és bizony sokan tapasztaljuk, hogy jégverés van, vagy most ezt természetesen szimbolikusan értem, vagy asszály van, és akkor hogyan lehet ilyen körülmények között mégis kitartani, és mégis elszántan akár makacsul hinni abba, hogy az életünknek van értelme, és az erőfeszítéseinknek van értelme, illetőleg hogyan tudjuk megőrizni magunkat ilyen nehéz körülmények között, hogyan tudjuk megőrizni a hitünket, az emberségünket, hogyan tudjuk megőrizni elsősorban a szívünket, hogy ne aljasuljunk el, és hogy ne akarjunk Istenné válni. Tehát tulajdonképpen ez a problémakör foglalkoztatott, és úgy gondolom, hogy ez mindegyikünk számára egy nagy kihívás, és ki így, ki úgy, különböző életterületeken ezt megéljük. Sőt, úgy gondolom, hogy sok esetben az életünkben, mintha egy-egy területen kelepcébe kerülnénk, komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy egy krízisből kikerüljünk, úgy érezzük, hogy mindig ugyanabban a folyóba lépünk, és azok az erőfeszítések, amiket teszünk, az úgy tűnik, hogy hiába való és fájdalmas, és azt gondolom, hogy ez az előadás egy igazgató színdarab szeretne lenni, amikor átélhetjük azt, hogy van értelme folytatni, hogy van értelme nem feladni külső-belső viszályok között, bal szerencse, bal sors által tépve is folytatni kell, és hogy valahogy Istennek mindegyikön kell, akár közösségként, akár személyenként terve van.
Thank you.
miközben úgy beszélgetünk Sára asszony történetéről, mintha ismernénk, de meggyőződésem, hogy nagyon sokan nem, és sokan azért a történet mélységéért, szépségéért, felemelő mi voltáért mennének el a színházi előadásra is. Ebben a pörgős életben kevés mély történetet hallunk, nincs időnk már ilyesmire, éppen ezért nagyon elkezdtük szeretni, tapasztalom én magam is, a történetmesélést, és ez a színdarab is egy ilyen történet bemutató, történetmesélés. Úgy röviden, hogy dióhéjban megkérném, hogy úgy foglalja össze a történetet.
Amit szeretnék reagálni, amit mond, hogy bizony ez így van, hogy ebben a nagyon pörgős, zilált időszakban, amiben mi élünk, valóban néha nehéz azt a döntést meghozni, hogy elmenjünk egy színházi előadásra rá, de egy olyan előadásra, ami nem biztos, hogy kacagtató lesz, bár egyébként ebben az előadásban is zárójelben megjegyezném, hogy sok vidám pillanat is van, hiszen a keresztény ünnepkörön mehetünk keresztül, vagy élhetjük át, amiben természetesen van szüret, barsang, karácsony várása, tehát ahogy megyünk át az ünnepkörön, ezekkel a hangulatokkal és ezekkel az élményekkel is találkozunk, és a magyar népléleknek a vidámsága és pajkossága is megelevenedik a színpadon. Összességében azt gondolom, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és nagyon nagy szükségünk van a kultúrára. Tehát valamilyen módon úgy érzem, hogy ha valaki egy favágó, és azt mondja, hogy neki nincsen ideje megfenni ezt a baltát, amivel dolgozik, mert ő erre nem ér rá, akkor tulajdonképpen a munkáját, az életét nem tudja olyan minőségben folytatni, mint hogyha megállna, és ezt a szerszámot ezt először rendbe tenni. Valahogy így van ez a mi lelkünkkel is, hogy nagyon nagy szükségünk van a kultúrára, és nagyon nagy szükségünk van olyan előadásokra, ezt majd a nézők eldöntik, hogy ez az előadás nekik ilyen lesz, vagy nem, de szükségünk van olyan előadásokra, amikor velünk is történik valami. Hiszen elsősorban ezért megyünk, hogy ott valahogy gyógyuljunk, hogy valamit megértsünk, ne csak az intellektusunkkal, hanem ennél mélyebben, hiszen a katarzis által valamilyen módon a szívünkkel értjük meg, amit mi már az okos fejünkkel régen tudtunk, csak valahogy mégsem tudunk változtatni. Tehát az első legfontosabb dolog, amit reagálnék, hogy szükségünk van a kultúrára, és szükségünk van arra, hogy velünk történjen valami az előadás alatt, és úgy jöjjünk el, hogy nem volt ez hiába való. Nekem erős bizodalmam van abban, hogy ez az előadás ilyen, és hát nyilván nem csak a szövegtől, mert hiszen a szöveget én vittem, de ez egy csodálatos csapatjáték, ami számomra is nagyon szívmelengető, és engem is megérint, hiszen Vinyánszky Attila rendkívüli érintettséggel és érzékenységgel rendezte meg ezt az előadást, és az összes színész, az alkotótársak szívüket, lelküket beletették ebbe az előadásba, és valahogy ez az összjáték, ez úgy gondolom, hogy vagy abban reménykedem, hogy katarzist fog jelenteni a nézőknek is. Sára asszony, Megyeri Sára, ő egy történelmi személy, Arany Jánosnak az édesanyja, aki valóban 8 gyermeket veszített el azelőtt, mielőtt megszületett volna Arany János, és tulajdonképpen neki akar valahol egy főhajtás lenni, az ő nagyanyai sorsa előtt is meghajolhatunk ez által az előadás által, aki nem adta fel, aki kitartott, aki erőt kapott arra, hogy külső és belső viszálykodások közepette önmagával, a környezetével, a sorsával kitartson, és Isten őt megajándékozta, és reáradt az ő kegyelme, és ki tudta hordani, megszülte, és fel is nevelte, láthatta felcseperedni Arany Jánost. Hát ugye, aki azt mondanom sem kell, hogy mindannyiunk számára, az egész nemzetünk számára az ő költészete kultúrkincs, és úgy gondolom, hogy ő művei, a versei, az ő nyelve által megvigasztalódhatunk, felemel minket az ő tiszta hangja, mélységeket bejárhatunk, meg is tud minket nevettetni, de hát ezt igazából nem is kell szerintem fejtegetnem. Ennyit szerettem volna elmondani a történetről, illetőleg a híd állomásait kísérhetjük végig ennek az asszonynak az élete során, ahogyan a hitünk is egy folyamat, és ennek vannak különböző stációi, és vannak itt nagyon nehéz pillanatok is, ezt kár is lenne elhazudni, de hát ezt ismerjük a Bibliából is, hiszen akárha a panaszzsoltárokat olvassuk, látjuk, hogy még a nagy hithősök is néha meginognak, és ezeken a stációkon hogyan kerül egyre mélyebbre és egyre bensőségesebb viszonyba Istennel ez az asszony, és hogyan érti meg azt, hogy bármi is történjék vele, a legfontosabb az Istennel való kapcsolata, és hogy nem tud, enélkül nincs értelme az életének, és ezek után megajándékoztatik ezzel a csodálatos gyermekkel, Arany Jánossal.
Ha jól értettem, akkor éppenséggel maga Sára asszony is elveszíti, feladja a hitét, jogosan mondanánk mi, teljesen reálisan, hiszen maga az Isten vette el a 8 gyermekét. Mégis akkor hogyan szól az egész az Isten hitről, vagy úgy általában a hitről, amikor maga Sára asszony is kénytelen ezt feladni?
Igen, az nagyon fontos, hogy hát mindannyian esendőek vagyunk, és ő is esendő. És jó dolog ezt megmutatni, amit az előbb is mondtam, hogy nem szabad ezeket eltusolni, hogy a hit útja is egy folyamat, és hogy bizony ebben benne lehet egy megingás, és ebből a krízisből, akár az Istennel való kapcsolatunknak a kríziséből, hogyha ez tovább, tehát ezen tovább lépve egy még mélyebb kapcsolatba tudunk vele kerülni, és Sára asszony is megjárja a hadak útját. Én azt gondolom, hogy ez segít minket is abban, hogy átéljük azt, hogy esendőek vagyunk, és hogy ezekből az átmeneti megingásokból is ki lehet jönni, hogy fel lehet állni, és hogy tovább lehet lépni. És nagyon fontos része ennek az, hogy ezt közösségben lehet megtenni. Tehát nagyon fontos szerepe van Szarvas Józsefnek, a férjének, Arany Györgynek, és az ő házasságuknak, hogy egy házasságban, amikor nagyon nagy a baj, amikor nagyon nagy a vihar, akkor hogyan tud valahogy mégis összekapaszkodni két ember, vagy látszólag elengedni egymást, aztán mégis egymásra találni. Tehát a házasságuknak is egyfajta válságát is megismerjük, és hogyan tud a közösség megtartani minket, annak ellenére, hogy sok konfliktus van ebben a közösségben, amiben élnek, és egymást is hogyan tudják megtartani. Bár mondom, ebben is van egy nagy eltávolodás az ő kapcsolatukban is, de végül egymásra találnak. Tehát tulajdonképpen a kiszolgáltatottságunkról, az egymásra utáltságunkról is szól az előadás, arról, hogy amit az elején mondtam, hogy maga a kapcsolatunk is, hogy hogyan lehet azt megőrizni, hogy lehet abból a legtöbbet kihozni. Tehát ilyen típusú kérdéseket is feszeget a párkapcsolati és az egyén és a közösség szempontjából is próbálom körüljárni ezt a témát.
Miért kéne akarjuk ennek a sors, vagy Isten verte szerencsétlen asszonynak a történetét megismerni? Hogy úgy kérdezzem, miben segít ez rajtunk? Legyünk hívők, vagy nem hívő emberek? Ugye a mai modern ember szemszögéből.
Hát az azt gondolom, hogy úgy fognám meg ezt a kérdést, hogy amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy látszólag nem látjuk az értelmét az erőfeszítéseinknek, amikor úgy érezzük, hogy hiába próbálkozunk, ez nekünk nem sikerül, és hogy értelmetlen, ha hívő vagyunk, hanem most ettől függetlenül értelmetlen az, amiben az életünket próbáljuk önteni, és ezt akkor is ott, abban a kis perspektíva, vagy szűk perspektívából tekintve nem is tudjuk eldönteni, hogy valaminek van-e értelme, vagy nincsen értelme. Én azért próbáltam, nem nosztalgiából, próbáltam egy 200 évvel ezelőtti történeten keresztül erről beszélni, hanem hosszú idő az a 200 év, a nézőt egy nagyon kiváltságos helyzetbe helyezem, aki már rálát erre a történetre, aki távolról mereng vagy aggódik ennek a nőnek a sorsáért, de valahol ő tudja, hogy a szereplők éppen kétségbe esetten nem tudják, hogy van-e értelme annak, amit ők csinálnak. Mi viszont nézők, így már 200 év távlatából pontosan tudjuk, és drukkolunk tulajdonképpen, vagy szurkolunk, hogy ne adja fel a főhős, hiszen mi tudjuk, hogy van értelme. Ugyanígy nagyszerű dolog lenne, hogyha ennek az előadásnak a hatására akár elgondolkodnánk azon, hogy mi lenne, hogyha a saját életünkre egy nagyobb távlatból, egy másik perspektívából tekintenénk, és akár vigasztaló lehet számunkra, hogy itt és most akár remélem a mi mindennapos küzdelmeinket, de lehet, hogy egy másik perspektívából 200 év múlva azt látnánk, hogy milyen nagyszerű, hogy én akkor kitartottam, hogy nem adtam fel, hogy segítettem ennek az embernek, hogy odafordultam ahhoz a közösséghez. Azt gondolom, hogy ez az előadás nagyon bátran a nem hívő emberek és a hívő emberek által is feltett kérdésekre keresi a választ, hogy miért én, miért most, miért teszi ezt Isten, miért engedi meg ezt Isten. Tehát ezekre a kérdésekre, amik azt gondolom, hogy mindannyiunknak dolga van, ez zakatol bennünk kimondatlanul, ezekre a kérdésekre keresi a választ ez az előadás.
Szipogás van a nézőtéren is? Tehát itt most ilyen intellektuálisra fogtuk a beszélgetést, de az érzelem, a katarzist, kiváltó érzelem, ezt most már kérdem Tatai Sándortól, a Spektrum színészétől, hogy érzelmileg zsebkendős előadás meg fog viselni?
Hát én nem tudom, nekem az az érzésem, hogy mindenképpen érzékenyé teszi az embereket, és hát nagyon érdekes volt egy sajtó vita, vagy mi volt a Nemzetiben, ugye, és ott több néző megszólalt, és azt mondták, hogy hát ők ebben a pillanatban nem tudják megfogalmazni, mert annyira mélyen érintette őket, hogy egyszerűen nem találnak magyarázatot rá, és tulajdonképpen értelmezni sem nagyon tudják, és nem ismerik. De ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert akkor döbbentünk mi is arra rá, hogy az érzelmek hatás alatt vagyunk. Tehát a történetnek az igazsága annyira mélyen hat ránk, hogy egyszerűen nincs is alkalma a nézőnek se ideje, hogy összefűzze a dolgokat, hanem közvetlenül hat rájuk. És ezt az igazság az, volt még egy ilyen érzésem is, hogy mostanában már az emberek az ilyen jellegű élményeiket egyszerűen, persze ez az én szubjektív érzésem, egyszerűen szégyellik. Nem merik kimondani közösség előtt. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mert úgy érzik, hogy akkor ők nagyon sebezhetőek, akkor gyenge a arculatukat mutatják. Ez egy óriási nagy tévedés, és mondom, hogy ez egy ilyen általános magatartási forma volt, ezen meg is lepődtünk. Na de visszatérve a katarzishoz, nekem az a véleményem, hogy az, ami engem, mint színészt megmozgat, olyan üzenete van, olyan hitelessége van, olyan igazai vannak, az a közönségre is fog hatni, elsősorban rám hasson, mert én fogom azt közvetíteni. Ha nem hat rám, hanem átmegy rajtam itt az egyik fülembe, a másikunk ki, és a többi, stb. És akkor csak maradok egy ilyen, egy ilyen nagyon rossz hangszerfa. Egyébként más hasonlatot nem tudok erre mondani. Na, de hála jó Istennek, ez ebben nem így történt,
és én legalábbis, hát mindenki a saját színészi boszorkány konyhája szerint gondolkozik, nyilvánvaló, és én nekem nagyon szükséges az, hogy nekem fusson a hátamon előbb végig a hideg, és utána legalábbis eddig ez így sikerült, remélem, hogy ez nem fog megváltozni. Utána úgy érzem, hogy tudom adni a képességemnek a legjavát, mert hangszerfa akkor az ember. Tehát én nekem ez a meggyőződésem, hát ez alapelv. Ha nem látják rajtunk, hogy az ránk hat, akkor nem is fogják elhinni. Tehát ez egy ilyen automatizmus. Hát ennyit mondanék ezzel kapcsolatosan.
Márszanemőke Katinka, aki szintén a Spektrum Színház művésze. Rád milyen hatással volt Erzsike, aki kicsit maga a kísértés a történetben?
Jaj, hát Erzsike? Hát szerintem kezdjük az elejétől onnan, hogy ez az alkotási folyamat, amit decemberben kezdtünk el, és szerintem bátran kimondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag egy hét alatt készült el az előadás, tehát a váza az egy hét alatt meglett. Az egy óriási nagy teljesítmény, feladat volt számunkra. A találkozás napjától, amikor rendelkező próba, értelmező próba, főpróba volt egyaránt, Ez nem tudom, tehát akkora fantasztikus élmény és erő és hitet adott számunkra, hogy ott nem volt kérdés, hogy ezt meg tudjuk csinálni, nem tudjuk megcsinálni, hát persze nyilván, mint minden szín, gondolom én, bennem mindenképp kérdések merültek fel, hogy vajon képes leszek-e ezt a lehető legjobban, és képességeim és az elvárásoknak, most ezt így idézőjelben elmondva, elvárásoknak megfelelni. Hát igen, remélem, hogy összejött, és továbbra is ezen még dolgozva ugyan, de ki tud teljesedni. Erzsike karakterét én hogy is mondjam, tehát olyan drámai szereplőről van szó, akinek hasonlatos képpen megvannak a drámai mélységei, és pedig gyermektelen asszon lévén ugyanakkor a fájdalommal küszködik, mint Sára asszony akár, hiszen ez az óriási fájdalom, ez veszteség is ugyanakkor, tehát gyászként dolgozza fel, és egy adott ponton neki muszáj saját sorsát kezébe vegye. És innentől kezdve kezdődik az úgymond kálvária, hogy hogyan, miként, milyen eszközökhöz folyamodva. Nem mellékes az, hogy keresztény, hívő ember. Tehát egy kicsit ilyen összeférhetetlennek tűnik a célba érés és az eszköztára közül való választás és a keresztény magatartás között ez a párhuzam, hiszen azt mondanánk, hogy ilyet nem szabad tennie egy nőnek. De attól modern ez a női alkat is, hogy sajnos ahhoz, hogy elérje a célját, házasságtörő lesz, és különböző olyan módszerekhez folyamodik, ami egyébként elfogadhatatlan. De a cél szentesíti az eszközt. Sajnos ebben az esetben is ez így van. A részleteket nem árulok el, mert szerintem annál izgalmasabb lesz az előadás végén a saját történetem, illetve az Erzsikéje, úgyhogy hagyjuk meg a nézőnek az örömet, vagy a feloldozást.
Katinka, mégiscsak te vagy itt a kakukktojás, tehát valahol a mai ifjúságot látjuk benned. Neked milyen érzés volt találkozni azzal, hogy Budapestről egy ilyen múltbeli időutazásos Sára asszony történetet hoznak, és nem egy moderna, holnap után játszódó fura kis története.
Hát ez nekem, ez megint egy plusz, ez egy nagy dolog, hiszen én egyáltalán nem gondoltam, és reméltem is, hogy ez valami korhűbb időszakot fog meg, tehát nem modernizálunk és hasonló, Annál is inkább, mert én valamiért ilyen múltbéli figurának érzem magam, és valami nagyon szoros kötődésem van a régmúlttal, a múlt időkkel, és ez nekem egy kicsit ilyen rokon világ volt.
Pedig nagyon itt vagyunk a 2019-ben.
Igen, igen.
Tehát akkor hanem egyéb, mert beszélgettünk erről, hogy hanem egyéb van olyan közönség, amely szereti a múltbéli utazást, szereti a múltbéli nagy egyetemes és az életünket érintő történeteket újraélni, mindegy, hogy azt mai emberek élik meg és adják elő, vagy pedig a régi ősök.
Én nagyon szeretem a múltban való utazást, és örülök, hogy ez az előadás is utaztat a 19. században, úgymond, és én remélem, hogy még hasonló sok ilyen jellegű előadásban lesz részünk.
Annyira a múltba kapaszkodunk közbe, itt az igazságról van szó. Ez igazi. Ez nem az, hogy múlt jelen. Tehát a legjelenebb, a legjövőt ábrázoló téma is lehet hazug. És az a döbbenet, hogy semmi trendiről nincs szó az előadásban, mégse lehet jegyet venni rá. Özönlik rá a néző. Semmi olyasmiről, amiről most dívig beszélni, nincs szó benne. Tehát kap a néző valami igazságot, ami után elkezd nyúlni, kapaszkodni, és megéli a katarzist.
A koronát föltette Attila a beszélgetésünkre, és ez nem csak egy ilyen egyszeri vendégelőadás, hanem vissza fognak jönni, hiszen ez egy közös repertoárban szereplő koprodukció. Áprilisban vissza fognak jönni, ha jól tudom, 3 alkalommal is.
Április 24, 25 és 26-án játszok itt a Spektrum Színházban.
Arra se lesz majd elég a befogadó hely májusban, júniusban, októberben.
Őszre tervezünk egy hosszabb jelenlétet. Úgyhogy ennek még nem tudom pontosan a dátumát, de jönni fogunk, és sokszor játsszuk majd, és szeretnénk egész Erdély területén is.
Akkor nem maradunk le más városban sem az igazságról. Köszönjük szépen, hogy meghívták a hallgatóinkat, hogy idejük volt ránk és hallgatóinkra. A Budapesti Nemzeti Színház igazgatója Vidnyánszky Attila, Söptei Andrea, Szarvas József, Tatai Sándor és Márta Nemőke Katinka. Köszönjük szépen. Love.